Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit. Ahogy ígértem, már is arról lesz szó itt a hétvégi menetrendben, hogy mekkora visszaesést okozott a koronavírus járvány az ingatlan piacon. Balla Ákos szerint, a Balla ingatlan tulajdonos vezetője szerint ugyanakkor inkább csak átrendeződésről lehet beszélni. A szakember szerint a járvány utáni helyzetet, illetve a rövidtávú apartman kiadás várható szigorítását Budapest belső kerületei sínylik meg a legjobban. Az utóbbi idő nyertesének lehet viszont mondani a 10., illetve a 17. kerületet, ugyanis nagy a beáramlók, illetve az adásvételek száma. Ugyanakkor most nehéz helyzetben vannak, akik a belvárosban szeretnének eladni, mert a befektetők elillantak a piacról. Balla Ákost Andor Attila kérdezte a részletekről.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Szakértők nagyon-nagyon sokszor arról beszéltek a koronavírus járvány és a korlátozások alatt, hogy itt most teljes mértékben felborult az ingatlan piac. Aztán azért a mostani közleményetek nem egyértelműen erre utal. Egy régóta megfigyelhető trend például az az, hogyha Budapestet és környékét nézzük, hogy egyre népszerűbb az agglomeráció, van egyfajta bentről kifelé mozgás. Ez például megtört, vagy ez azért ugyanúgy most is jelen van?
Továbbra is jelen van, hiszen egyébként ugye a belváros problémáival nem szembesül a külváros. A belvárosban ugye egy nagyon markáns kereslet volt jelen az elmúlt években, a befektetők, a külföldiek részéről, illetve a turisztikai célú hasznosítás volt a domináns a belvárosban. Ennek az eltűnése, megszűnése viszont ugye nem érinti a külvárosi kerületeket. Tehát alapvetően ugye ott, hogy a belvárosban jelentős problémák vannak, az annyiban jelenti maximum a külső kerületeket, hogy nehezebben jutnak pénzhez, nehezebben adják el az ingatlanokat a belvárosban eladni szándékozók, tehát kevesebben tudnak kiköltözni a külvárosba, de még így is nagyon sokan szeretnének kiköltözni a külvárosba, hiszen egyébként itt egy picivel nagyobb teret vesznek ugyanabból az összegből, ezekhez a terekhez jellemzően erkélyek, esetleg kertkapcsolatok tartoznak, amik pedig akár egy kényelmesebb életet biztosítanak, akkor is, hogyha van járvány, meg akkor is, hogyha nincsen. Tehát ez a fajta kivándorlás, ez töretlen, és ugye egyébként az elmúlt időszakban pedig a járvány az csak inkább erősítette ennek a hatását, mint hogy gyengítette volna.
Ugyanakkor például az Airbnb várható korlátozása a belső kerületek piacát mennyire zúzza szét? Mert ugye te is mondod, hogy hát igazából lakni kevesebben vesznek a belvárosban, mint a külvárosokban, vagy éppen az agglomerációban, tehát akkor maradtak, gondolom, a befektetési célú vásárlások.
Ez így igaz, illetve pont, hogy ugye nincsenek befektetési célú vásárlók, tehát az azt jelenti, hogy a belvárosban, amiről beszélgetünk, az egy virtuális alkú, ami valójában nem történik meg, mert nincs ott a vevő. Azt tudjuk, hogy mennyiért lenne ott a vevő, milyen komoly árengedménnyel lehetne vevőt prezentálni a belvárosba, de az eladókat nem fogadják el, nem akarnak ezzel szembesülni, kivárnak, illetve átmeneti hasznosításban gondolkoznak, tehát nincsen a virtuális gondolatok mögött tranzakció. Külvárosoknál egy nagyjából 3-4 hétre teljesen eltűntek a vevők, ugye ez a maradj otthon időszaka volt, a vevők tényleg szót fogadtak és otthon maradtak, de utána pedig egyszerűen rátörtek, rárobbantak a piacra. A külvárosok tekintetében 5-10%-os alkukat figyelünk meg attól függően, hogy melyik kerületről van szó. Ott vannak a vevők, érezhető a jelenlétük, megtörténnek az alkuk, megtörténnek a szerződések. Tehát miközben a belvárosban továbbra is teljesen befagyott a piac, és csak jelentős árengedménnyel lehetne tranzakciókat bonyolítani, a külvárosokban ennél sokkal jobb a hangulat. Ez ugye rámutat arra, hogy nincs olyan, hogy az ingatlan piac, tehát nincs a magyarországi vagy a budapesti ingatlan piac, hanem ennek vannak olyan szegmensei, amiket külön-külön kell elemezni, külön-külön kell nézni. Nem igaz, hogy a megyeszékhelyek együtt mozognak Magyarországon, mert a megyeszékhelyek között is vannak jobban és rosszabbul teljesítőek. A falvak, a kis települések között is vannak kelendő, meg nem kelendő helyszínek. A kerületek között is vannak ma jobban és rosszabb forgalmat bonyolító kerületek, tehát egyenként, kerületenként miként kell például a budapesti ingatlanpiacot szemlélni.
Kerületekről még mindenképpen beszélünk, de mi a helyzet a kategóriákkal? Tehát ugye sokszor mondják, hogy a mostani válság inkább a kevésbé tehetősek pénztárcáját érinti. Ebből arra lehet következtetni, hogy akkor vélhetően a panellakások piaca esett vissza, és a gazdagok vagy a tehetősek pedig továbbra is jól élnek, biztonságban vannak. Ez pedig azt a gondolatot szüli, hogy a luxus továbbra is pörög.
Nagyon jól látod, kell kategóriákra is bontani. És ugye nagyon fontos, hogy például a panelt nagyon sokan említik, mint ahogyan te is említed, de a panel az valójában nem érték kategória azóta, amióta szinte egy árba van a nem panel szerkezetű lakásokkal. Tehát a panel, mint építési mód ma már nem egy negatív megkülönböztető, és nem is jelenti már az, hogy ha panel, akkor bizonyára nagyon olcsó, hiszen a panelok esetében is bizony sokszor 25-30 milliós lakásokkal találkozunk. Tehát a panelok helyett inkább azt fogalmaznám, hogy az átlagember társasházi lakása, ami lehet panel, nem panel, ez nem feltétlenül szempont. Ezek az ingatlanok egyébként jól működnek, jól mennek, tehát ezeknek a folyamatos kereslete megvan, bár ugye amennyiben a gazdaság nehezebb időszakokat él meg esetleg az ősszel elbocsátások kapcsán, vagy a vírusnak a visszatérése kapcsán, vagy jövőre esetleg, ugye, hogyha a hitelmoratórium megszűnik, lehet, hogy kellemetlen helyzetbe kerülnek nagyon sokan, akkor ott azért sejthető, hogy ez a szegmens, mint olyan problémák elé néz, de ez ma még nincsen. Tehát ma még az átlagember átlag lakását jó körülmények között, jó feltételek mellett lehet eladni. A luxus szegmens általában egyébként válságállóbb szokott lenni sok tekintetben, de én most nem merném kijelenteni azt, hogy ez most is igaz lesz, hiszen egyébként ugye a mostani helyzet az teljesen más, mint a korábbiak voltak. Nagyon sokak számára, akár a vállalkozói réteg, befektetői, tehát a tőke tulajdonosoknak az életét is megnehezítheti, ugye, hogyha nem tudna termelni a tőkéjük, nem tud dolgozni a tőkéjük. A leállás az ugye a munkást, meg a gyárigazgatót is egyformán érinti. Tehát úgy gondolom, hogy az ingatlan piacon az egy alapvetés volt eddig, hogy a luxus ingatlanok általában válságállóbbak, de előfordulhat, hogyha a gazdasági nehézségek jönnek, akkor akár megdől ez a tér is.
Visszatérve a közleményetekre, Kelet-Pestet, 10. és 17. kerületet emeltétek ki. Itt az új sláger?
Mind a két kerületnek van olyan mutatószáma, amelyet a slágernek lehetne tekinteni, hiszen mind a két kerületnek volt egyfajta csúfolódása az ingatlan piacon, ugye Kőbánya soha nem volt egy magasan értékelt ingatlanpiaci helyszín. Ezzel szemben itt ma szinte alig találni eladó lakásokat, és amik a piacra kerülnek, azok nagyon gyorsan új gazdára találnak, és nem is nyomott áron. Tehát ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy Kőbánya kifejezetten keresen, miközben nagyon sokan még mindig fanyalognak a Kőbánya szó kapcsán, de egyébként érdemes megnézni a kerület fejlesztését, fejlődését. Itt azért ugye valóban látványos fejlődés ment végbe. A bevásárlóközpont, a közlekedés, egyáltalán csak a közterületek vagy a házaknak a megújulása ugye mind-mind-mind megtörtént, és ez tényleg fölértékelte a kerületet. A metró kapcsolatának közvetlenül kedvelt, mert jó közlekedése van. Tehát Kőbánya mint olyan nagyon nagy fejlődésen ment keresztül, és egyébként a 17. kerületre is volt egy ilyen egyfajta csúfolódás, nagyon sokan azt mondták, hogy ez egy külön város már, vagy egy város a városban, annyira kint van Budapest szélén, de mégis akkora önálló forgalma van, és annyira kedvelik egyébként az ott lakók, nagyon magas a kerületből, azonos kerületbe költözőknek az aránya például, vagy a kis belső kerületekben nagyon sokan vágynak és költöznek ki a 17. kerületbe, sőt nagyon sokan a külső agglomerációba költöznek már lassan befelé, ahonnan könnyebben érik el a munkájukat, de még mindig kertes házasövezetben vannak, hogy ez egy olyan komoly, masszív, állandó keresletet generál a kerületnek, ami szintén egy jól működő ingatlanpiacot eredményez, tehát mindkét kerületet akár nyertesnek, vagy az utóbbi éveknek a nyertesének lehet tekinteni, hiszen a kerületben alapvető fejlesztések megtörténtek, rendben vannak a dolgok, nem kitett a kerület különféle külföldi vagy turista vagy bármilyen vásárlásnak, tehát szépen nyugodtan tud a kerület működni az ingatlanpiacát tekintve, úgymond rendben vannak ezekben a kerületekben a dolgok, és ez a mostani válságban már sikertényezőnek számít. Ez egyébként a pesti kerületek nagy részére jellemző, legalábbis a külső kerületekre, tehát itt kisebb problémákra kell, hogy felkészüljenek az emberek az ingatlanpiacot tekintve. Valójában ugye a személyes problémák fognak szerintem esetenként döntőek lenni egy ingatlanpiaci tranzakció során.
Már is az egy éve indult babaváró támogatással folytatjuk a hétvégi menetrendet, ami azóta a teljes hazai hitelállomány 9,7%-át tette ki. A tavaly júliusban indult termék hatására a legnagyobb súlyt kitevő lakáshitelek részaránya 50,4%-ra csökkent, de a szabad felhasználású jelzálog hiteleké is mérséklődött. A bank 360 kommunikációs szakértője azt mondta, a babaváró igénylési feltételei egyértelműek, így nagyobb százalékkal bírálják el a bankok pozitívan a kérelmezőket. A támogatás csak 2022 végéig él, így ez is közrejátszik a konstrukció robbanásszerű felfutásában. Veres Patrikkal Imre Lőrinc beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Hogy látod, mennyire jelentős az a kiszorító hatás, amit a babaváró hitel okozott a hitelpiacon? Szóval, hogyha csak azt nézzük, hogy egy év alatt a teljes hitelmennyiség csak nem 10%-át tette ki, és hát ugye nyilvánvalóan a babaváró népszerűsége azt jelentette, hogy bizony kiszorított egyes hiteltermékeket, a lakáshitelek súlya is csökkent, a szabadon felhasználható jelzálog hitelek súlya is csökkent. Összességében mennyire, hát jellemző az, hogy egy év alatt ennyire népszerű legyen egy hiteltermék.
Így van, ahogy mondod, a babaváró hitel egy nagyon népszerű termékké vált egy év alatt. Ezt a Magyar Bankszövetségnek az elnöke is elmondta, hogy talán ez a bankok eddigi legsikeresebb lakossági hitelterméke, ami eddig megjelent a magyar piacon. Egy év alatt több mint 100 000 pár igényelte ezt a hitelt, és ezek közül 78 000-en kaptak is hitelt az MNB adatai szerint, ami nagyjából a szerződések összege 750 milliárd forintot tesz ki. Ugye ez a termék egyébként egy nagyon jó konstrukció, ez azt is mutatja, hogy valóban itt átrendeződések voltak a hitelpiacon is, habár a személyi kölcsönöknél nem látszik annyira az a visszaesés, mint amire a kezdetekben számítani lehetett, miszerint hatalmas kiszorító hatással lesz majd a babaváró hitel a fogyasztási hitelekre. Úgy mégis azt mondhatjuk, hogy például lakáshitelek alternatívájaként megjelent ez a kölcsön. Hogyha most csak összehasonlítjuk, nem az egész éves időszakot, hanem hogy a járványhelyzetben hogyan alakult a babaváró hitel iránti érdeklődés, akkor azt tudjuk mondani, hogy például februárhoz képest, amikor ugye még nem volt járványhelyzet, az akkori időszakhoz képest nagyjából 60%-kal esett vissza a fogyasztási hitelek iránti érdeklődés. Ugyanez viszont a babaváró hitelnél már csak nagyjából olyan 20% volt. Ezt egyébként a Bank 360 statisztikái is alátámasztják. Mi azt látjuk, hogy a januári bázishoz képest nagyjából abban az időszakban, amikor a járványhelyzet tombolt Magyarországon, az nagyjából egy ilyen 20-25%-os visszaesést mutatott ehhez a bázishoz képest, viszont már azt látjuk, hogy júniusban visszaállt az érdeklődés a korábbi szintre, és nagyjából csak 5%-kal tér el a januári érdeklődésekhez képest a babaváró hitel iránti érdeklődés. Ugye, ami miatt válság állóbb lehet egy kicsit ez a kölcsön más hiteltermékekkel szemben, hogy például a veszélyhelyzet alatt több könnyítés is érkezett, például ugye az eddigi szabályok szerint a gyermeknek később kellett megszületnie, mint ahogy a hitelszerződést kötötték a párok. Most egy kedvező módosítás hatására, hogyha augusztus 17-ig adjuk le az igénylést, akkor nem probléma, hogyha a gyermek már megszületett. Szintén egy nagyon fontos módosítás például, hogyha szeptember 16-ig visszaállunk a munkába, akkor az a társadalombiztosítási jogviszony, amelyben maximum egy 30 napos kiesésünk lehet, akkor ezt nem veszik figyelembe a hitelbírálatnál, tehát fel tudjuk venni ezt a kölcsönt akkor is, hogyha véletlenül a koronavírus hatása miatt elveszítettük az állásunkat, de szeptember 16-áig ismét munkába állunk, illetve hát az sem egy elhanyagolható dolog, hogy amennyiben már rendelkezünk ezzel a hitelszerződéssel, akkor erre is vonatkozik a hitelmoratórium, amelyet ugye az idei évben vehetünk igénybe, és ebben az esetben nem kell fizetni a törlesztő részleteket.
Azért azt tegyük hozzá, hogy vélhetően a nagy népszerűségben az is szerepet játszik, vagy a gyors felfutásban az is szerepet játszik, hogyha jól tudom, véges a határideje, amíg fel lehet venni ezt a babavárót, 2022. december 31-e, igaz? Tehát addig él ez a konstrukció.
Így van, a jelenlegi rendelkezések szerint a babaváró hitelt a párok 2022. december 31-ig tudják felvenni. Tehát addig van lehetőség, addig érhető el ez a termék. Utána a mostani tudásunk szerint már nem lehet felvenni ezt a 10 millió forint, akár 10 millió forintos kölcsönt is. Ugye egyetlen egyszer lehet igényelni ezt a hitelt, Tehát egyszer tudjuk felvenni, nem tudjuk többször felvenni. Ha nem kapjuk meg, akkor persze többször érdemes próbálkozni más bankoknál, de egyszer vehetjük fel. Mondhatni, ez egy ilyen egyszeri lehetőség, ami limitált ideig áll rendelkezésünkre.
Ez a 100 ezer párból 78 ezer pár megkapta arány, amit említettél. Mennyire sugallja azt, hogy itt szigorúbb azért a hitelbírálat, mint más termékeknél, vagy pont, hogy inkább kicsit lazább a szabályozás?
Ugye elég határozott keretek között megszabja a jogszabály azt, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni.
Tehát itt az általános hitelbírálaton felül vannak ugye kritériumok, például, hogy csak házastársak vehetik igénybe.
Így van, tehát már eleve az igénylők nagyon jó képet kaphatnak arról, hogy mi az, aminek meg kell felelniük, melyek azok a jogszabályi követelmények, amelyeket mindenképpen teljesíteniük kell ahhoz, hogy fel tudják venni ezt a hitelt. A hitelbírálat, a jövedelemvizsgálat ez a bankok kezében maradt, ez pedig változó, egyes bankok konzervatívabban, más bankok pedig ennél egy kicsit lazábban bírálják el a hiteleket, ezért is mondtam, hogy érdemes esetleg próbálkozni több banknál is, hogyha nem azt a hitelösszeget tudnánk felvenni, mint amit szeretnénk. Úgyhogy igazából elérhető ez a termék, pont azért könnyebb talán egy kicsit az igénylése, mert jól körülhatárolt az ügyfeleknek is az, hogy mire kell készülniük, minek kell megfelelniük, amikor felveszik, vagy amikor igényelni szeretnék ezt a terméket. És éppen ezért, illetve azért, mert nagyon sok olyan támogató lehetőség van, amelyen már fel lehet készülni, például a kalkulátorok, például a elővizsgálatot, vagy a jogosultság ellenőrző programokat használva, a igénylők már láthatják előre, hogy nagyjából mekkora eséllyel vehetik fel ezt a kölcsönt, így sikeresebb összességében az igényléseknek a nagy többsége.
Ugyebár ennek a terméknek a kamatozása attól függ, hogy hány gyermeket és hogyan vállalnak a szülők. Hogyha egy gyermek születik az igénylést követően egy bizonyos időintervallumon belül, akkor elengedi az állam a kamatot, hogyha pedig három gyermek születik, akkor teljes egészében ingyen pénzt kap a pár, és nem kell visszafizetniük még a tőkét sem. De mennyire látsz egy olyan szempontot, amikor kijött a babaváró támogatás, akkor sok ilyen elemzés lehetett olvasni, hogy tényleg úgy veszik fel emberek, hogy mondjuk azt kombinálják egy állampapír befektetéssel, de nem vállalnak gyermeket, viszont így is jól meg tudják forgatni a pénzt, és még így is jól kijönnek a történetből.
Egy bank adataik szerint 27%-a hitelfelvevőknek az ugye a jövedelem szempontjából a legfelső tizedbe tartoznak, ők azok, akik felveszik. Szabad felhasználású hitelről van szó, tehát igazából ezt a fogyasztó, ezt a hitelfelvevő tudja eldönteni, hogy mire szeretné fordítani ezt az összeget. Viszont összességében, hogyha megnézzük azt, hogy milyen hitelcélok dominálnak, leginkább a lakásvásárlás és a lakásfelújítás az, amire felhasználják a hiteligénylők a kölcsönt. Második helyen pedig a hitelkiváltás van, ami egy nagyszerű lehetőség, hiszen az akár 0%-os hitellel kiválthatjuk a drágább, magasabb kamatozású kölcsönünket, ami egy igazából egy nagyon bölcs döntés. Illetve harmadik helyen a autóvásárlás, fogyasztás, illetve a gyermekek számára elérhető termékekre fordítják ezt az összeget, így használják fel. És itt csak sokadik a sorban az, hogy esetleg valaki egy befektetési lehetőséget lát a babaváró hitelben.
Az elmúlt percekben Veres Patrikot, a Bank 360 kommunikációs szakértőjét hallották. Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Soul History következik itt a hétvégi menetrendben. Várom vissza Önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.